Váltsd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.
A mai kérdésünk. Mire jó, ha közjegyzőhöz fordulok?
Több jogom lesz lakáskiadásnál, ha közjegyző előtt írom alá a szerződést? Mikor kötelező közjegyzőhöz menni?
Ezekre a kérdésekre keressük a választ. Vendégünk Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke. Én Szőlősi Lili vagyok.
Én pedig Sztolcsa Viván.
Ez pedig a Kasszakulcs, a HVG pénzügyi podcastja. Ádám, köszöntünk a stúdióban, és természetesen köszöntjük hallgatóinkat is. Én őszintén szóval nem tudom, hogy hányszor jártam életemben közjegyzőnél, csak arra emlékszem, hogy egy pár évvel ezelőtt családilag vettünk egy lakást, és akkor hitelfelvétel mellett szükség volt valamiért közjegyzőre, hogy miért fogalmam nincsen. És pont ez lenne az első kérdés, hogy mikor kötelező közjegyzőhöz fordulni.
Nagyon kevés olyan eset van Magyarországon, amikor kötelező közjegyzőhöz fordulni, és most itt nem véletlenül csak a magyar viszonyokról fogok mesélni, mert mondjuk Franciaországban, Hollandiában, Olaszországban minden ingatlannal kapcsolatos ügyben érvényességi feltétel, hogy közjegyző készítse az okiratot. Van, ahol a társasági szerződést is, mint például Németországban, vagy Ausztriában, de Magyarországon történelmileg nem így alakult. Itt viszonylag fiatal a közjegyzőség, a legújabbkori közjegyzőséget pont 150 éve alapították meg 1874-ben, és 75-től kezdett el működni. Amit mindenki tud, hogy hagyatéki ügyben ott a közjegyző megkerülhetetlen, és ő az, aki megállapítja az öröklési rendet. Nem is választhatjuk meg szabadon a közjegyzőt, hanem mint a bíróságnál meghatározott szempontrendszer szerint a jogszabály jelöli ki, hogy ki lesz a közjegyző, aki eljár. Aztán vannak olyan esetek, amikor praktikus közjegyzőhöz fordulnunk. Azt kell tudni, hogy a 13. században alakult ki az európai kontinensen általános jog, amit kontinentális jognak hívunk, a bizonyítékok között az okirati bizonyítékoknak a rendszerezés, és ez megkülönböztet közokiratot és magánokiratot. A közjegyző közokiratot készít, azt is tudni kell, hogy a közjegyzői okirat, tehát a közokirat, akinek az érdekében elkészült, azt védi, és egy erősebb bizonyítási lehetőséget ad neki. Tehát magyarul, ha megkérdőjelezik az okiratot, akkor a megkérdőjelező személynek kell bizonyítani, hogy ez családmódon készült, és a benne foglaltak nem igazak. És ehhez kapcsolódik ez az erősebb bizonyító erőhöz egy olyan, szintén most már legalább 800 éves intézmény, hogy ha van egy kötelezettségvállalás, ami ebben a közjegyzői okiratban van, akkor hogyha ott bizonyos feltételeknek az megfelel, akkor az per nélkül is végrehajtható lesz. És hát ki az, aki pereskedni szeret, különösen úgy, hogy most január óta már az illetékeknek nincsen maximuma, a fix illetékeket kivéve, tehát ez egy nagyon drága mulatság bírósághoz fordulni, és látom azt, hogy egyre több a per elkerülő ügylet. A közjegyző egyébként a jogállása szerint egy per elhárító tevékenységet folytat, olyan eljárásokatban vesz részt, ahol a bíróságnak a munkaterhét csökkenti, másrészt pedig igyekszik olyan okiratokat készíteni, hogy minél kevesebb dolga legyen a bíróságnak azokkal. Most mindenhonnan hozhatunk példát, ugye a bank, amikor egy hitelt kihelyez, akkor pont a betétesek védelmében fordul közjegyzőhöz, hogyha az adós nem tud vagy akar fizetni, akkor be lehessen hajtani azt a követelést. Ha én egy lakást adok ki, akkor akkor azért fordulok közjegyzőhöz, mert a jegyző, tehát az önkormányzati jegyző előtti birtokvédelmi eljárás, az bizony másfél évig is el tud tartani, míg a közjegyzőnél vállalt kötelezettség a kiköltözésre, azzal néhány hét alatt üressé, ki tudom ürítetni a lakást, és ami az enyém, azt vissza tudom kapni. Vannak olyan eljárásaink, mint a szakértői bizonyítás, amik azért lényegesek, mert beköltözöm egy új lakásba, új építésű lakásba, és azt vesszük észre, hogy elkezdenek repedni a falak. Természetesen a vállalkozó igyekszik eltűnni, és nem helytállni, de amikor egy szakértőt kirendel a közjegyző, és a szakértő szakvéleményben igazolja, hogy itt kivitelezési hibákról van szó, akkor sokkal tárgyalóképesebbé válik a vállalkozó. És ezt most, amire hivatkoztam, hogy az illeték plafon megemelkedett, hát abszolút lehet látni, hogy a tárgyaló készsége ezeknek a vállalkozóknak messze menőleg megnőtt, mert nagyon drágává vált egy per. Aztán azt is látjuk, amikor kisebb értékű követelésem van. Tehát kölcsön adtam valakinek, vagy valaki nem akar fizetni 3 millió forint alatt kötelezően, 30 millió forintig lehetséges, hogy nem bírósághoz fordulok, hanem közjegyzőz, és a közjegyző egy fizetési meghagyást ad ki. Ez egy egyszerűsített követelés érvényesítési eljárás, aminek az a célja, hogy nagyon gyorsan lehessen olyan helyzetbe hozni a jogosultat, aminél tárgyalásba megy át az adós. A cél mindig az, hogy a felek megegyezzenek ebben a kellemetlen helyzetben, illetve aki nem hajlandó szóba állni a másikkal, az pórul jár.
És egyébként mik azok az esetek, aminél a leggyakoribbnak nevezhető az, hogy közjegyzőhöz fordulnak, nyilván itt a kötelező eseteket kivéve, mert ott kénytelenek.
Hát, tehát ugye az a helyzet, hogy a közjegyző kicsit olyan, mint a házi orvos, hogy a fokhúzástól a szülésig minden előfordul nálunk, mert ugye nem mentem abba bele, hogy pont azért, mert a hagyatékokban részt veszünk, nagyon sokan fordulnak hozzánk, hogy az örökségüket megtervezzük. Tehát, hogy egy bonyolultabb élethelyzetben, ahol esetleg több kapcsolatból vannak gyerekek, ott elérjük azt, hogy ezek a gyerekek nem marják egymást az illető halála után, nem mindenki tudja, hogy mi az övé, és ő békében tudjon elmenni. Azt is lehet látni, hogy a külföldre szánt magánokiratok esetén a személyazonosság igazolását a közjegyző végzi egy úgynevezett aláírás hitelesítéssel, mert akkor a külföldi hatóság látja azt, hogy azt a nyilatkozatot, az tutira a nyilatkozattevő fél írta alá. Ma nagyon gyakori a lakáskiadásoknál, ez amiről már beszéltem, a kiköltözési nyilatkozat, ami két dolgot biztosíthat. Elsősorban az, hogy kiköltözzön a bérlő, hogyha megromlik a viszony a bérbeadó és a bérlő között. Másrészt pedig azt is tudja biztosítani, hogy a bérleti díjért helytálljon a bérlő.
Ez egy izgalmas téma, és erre még mindjárt visszatérünk. Igazából annyit szeretnék előtte még megkérdezni, hogyha ezt most nagyon gyakorlati az ügyfél szempontjából próbálnám megfogalmazni ezt a kérdést, hogy mivel ad többet egy szerződés, vagy bármi ügylet, hogyha a közjegyző előtt írják alá, vagy ha a közjegyző benne van a történetben, akkor jól értelmezem, hogy nagyjából arról van szó, hogy minden hatóság és hivatal úgy kezeli a dolgot, hogy akkor itt így kvázi személyesen a magyar állam ránézett erre a dologra, és akkor ez így szerintük rendben van, és haladjunk is tovább az ügyintézésben?
Egy kicsit akkor visszamegyek az elmélet síkjára. Ugye a demokratikus államokban a hatalommegosztás normálisan úgy működik, hogy van egy igazságszolgáltatási hatalom, és az igazságszolgáltatási hatalom alatt mi rögtön arra gondolunk, hogy bíróság vagy ügyészség, mert ugye ezt látjuk az amerikai filmekből, meg az, hogy ügyvéd. A kontinentális államokban ide tartozik a közjegyző is, és a közjegyző az ugyanúgy állami hatalommal jár el, mint a bíró. Tehát a leginkább a bíróhoz hasonlít a jogállása, egy egyszerűbb bíróságot képzeljünk el, kicsit olyan, mint a békebíró, ahol van ilyen, és de mindenképpen van egy kinevezése, amit az államtól kap, és az állam felhatalmazza őt, hogy az állam nevében járjon el. Ahol nincsen közjegyzőség, ott a bíróság látja el ezeket a feladatokat, csak társadalmilag a bíróság az egy nagyon, nagyon drága mulatság, mert ugye egy kiképzett jogászt kell fenntartani, akinek az infrastruktúráját is biztosítani kell, és neki egy monopóliuma van az, hogy jogvitákban döntsön. Az csak a bíró csinálhatja. De minden egyszerűbb eljárásban már el tud járni a közjegyző is. Van, ahol például még a vállások is oda tartoznak, ahogy most ugye felmerült, mi nem kértük ugyan, de a politika az kitalálta ezt. De hogy, tehát egyszerűen elég átmenni Romániában, ott, hogyha nincs vita a felek között, a házasság felbontását közjegyző is végezheti, de így van Brazíliában, Spanyolországban és a balti államokban is. És ugyanez az előzetes bizonyítás, vagy szakértő kirendelése, amiről beszéltem, ugyanide tartozik a hagyatéki eljárásról. Ki is mondja a törvény, hogy egy elsőfokú bíró jogállásában van a közjegyző.
Térjünk át a lakáskiadásra, ezt már itt említettük többször is, és hát nyilván ez lesz az egyik téma, amire valószínűleg nagyon sok hallgatunk már dörzsöli a tenyerét, hogy erről mindenképpen szeretne hallani. Aki volt már benne, akár életében egyszer is egy ilyen kiadó lakást keresek, vagy akarok kiadni Facebook csoportban, az tuti biztos, hogy találkozott olyannal, hogy vagy az albérlőm nem fizet és nem hajlandó kiköltözni, mit csináljak, vagy a főbérlőm szemét és rám akar terhelni olyan dolgokat, amiért nem is nekem kéne fizetnem, mit csináljak, és ilyenkor teljesen biztos, hogy beírja valaki, hogy hát kösd meg legközelebb közjegyző előtt a szerződést, ami mondjuk szegény embernek ott akkor már nem segít sokat, ha már egy ilyen helyzetbe bekerült, de a kérdésem az, hogy tényleg igaz ez, hogy egy szerződés szegés esetén a másik félnek ilyenkor sokkal könnyebb lesz bármit tennie, hogy a közjegyző előtt szerződött, vagy ez csak egy ilyen megnyugtató pletyka?
Alapvetően ez a bérleti díjat, vagy a kiköltözés tényét tudja biztosítani. Tehát, hogyha volt egy kiadósabb buli, és a vendégek esetleg a vörösbort a falon landolták, akkor az azzal okozott kár, vagy a két szobát elválasztó üvegajtó, az üveg betörése, ezeket ez az okirat nem fogja biztosítani. De azt, hogy kiürítsük a lakást, az, hogy a mindenképpen járó bérleti díjat megkapjuk, arra ez tökéletes. Egy példát hadd mondjak, természetesen a saját családomból, ahol ugye most már közel 30 éve működöm közjegyzőként, de van egy nagybátyám, aki most 92 éves, és neki nem kellett a közjegyző, nem is szólt nekem, kiadott egy lakást, és a bérlő nem volt hajlandó kimenni. Elindította a birtokvédelmi eljárást, ezért tudom ennyire pontosan, hogy másfél évig úgy történgetett valami, de úgy nem történt igazán semmi. És a végén, akkor 88 volt még, két haverjával, hasonlókorú, felsőfokú, végzettségű urakkal megjelentek a bérlőnél, az egyik bekopogott, az látta, hogy ott áll egy bácsi, és utána, mikor kinyitotta a bérlő az ajtót, aki nem volt hajlandó elhagyni a lakást, akkor berakták a cipőjüket az ajtó résbe, betörtek, és a magukkal vitt seprű nyelekkel kiűzték a bérlőt. Na most ez is lehet a kiürítésnek egy módja, de az önhatalmat immár 2000 éve legalább tiltja a jogunk. ezt megelőzendő, sokkal elegánsabb és hatékonyabb az, hogyha közjegyzőhöz megyünk, és akkor, amikor megkötjük a bérleti szerződést, kiadjuk a lakást, egészen biztos egy vadidegennek, tehát ezt ne felejtsük el, hogy egy nagyon nagy értéket, amiért mi nagyon sokat dolgoztunk, vagy az örökségünkből vettük, vagy az örökségünk maga az a lakás, azt egy olyan embernek adjuk ki, akit az életben nem láttunk előtte, tehát nem tudjuk, hogy eljátsza, hogy ő ilyen helyes, aranyos, rendes, mint ahogy látjuk, vagy pedig tényleg ilyen. És ezt a bizonytalanságot tudja áthidalni a közjegyzői jogirat, mert hogyha nem költözik ki a bérlő, akkor a közjegyző ez záradékolja a kiköltözési kötelezettség vállalását, és rögtön elindul a végrehajtás, és hát a végrehajtó, hogyha nem engedik be, akkor rendőrt fog hívni, kicserélik az árat, és utána nem tud bemenni a bérlő, de adott esetben joguk van ahhoz, hogy akár fizikailag is eltávolítsák a bérlőt.
Hogyha már itt az ingatlanoknál tartunk, akkor a kiadás az még a úgymond kisebb összeg, a vásárlás az már a sok tízmilliós kategória. Mikor kell, vagy mikor érdemes közjegyzőt keresni, amikor ingatlant vásárlok, vagy éppen eladok?
A közjegyző, ezt nagyon kevesen tudják, és meglepődnek, éppen úgy csinál ingatlan adásvételi vagy ajándékozási szerződéseket, mint az ügyvéd. És ezeket éppen úgy bejegyzik az ingatlan nyilvántartásba. Hozzáteszem, most egy kicsit bonyolultabb, mert ugye január 15-től van egy új törvény, ami egy szoftverre épül, a szoftver még nem működik, tehát jelenleg 20 kormányhivatalban, hát ha nem is 20 féle, de mondjuk legalább 10-15 féle gyakorlat van, és tényleg hősiesen próbálnak a földhivatali munkatársak helytállni. Tehát csak jót tudok róluk mondani. Viszont a másik oldalon, hogyha sok 10 millióról van szó, szóba jöhet az, hogy ki kell fizetnem az adásvételi szerződés díját, de nem tud még kiköltözni az eladó. Ebben az esetben lehetséges az, hogy én a közjegyzőnek egy úgynevezett bizalmi őrzési számlájára, mint az ügyvédnél a letéti számla, fizetem ki ezt az összeget, és ő akkor utalja át az eladónak, amikor kiköltöztek. De amivel azért a legtöbben találkozunk, és magam is voltam így, amikor vettük a családi házunkat, hogy föl kellett vennünk hitelt. És akkor a bank az ragaszkodott hozzá, hogy közjegyzőhöz forduljunk. Miért van erre szükség? Mert ugye ilyenkor mi mindig az adós szempontjából közelítjük meg, mert ebben voltunk, és sose gondolunk abba bele, hogy mi lenne akkor, hogyha a fizetésünk, ami ugye egy bankszámlára érkezik, azt mondja a bank, hogy hú, ne haragudjatok, nem tudom kiadni a fizetéseteket, mert az adósaim nem fizetnek. Tehát ugye ez a bank felelőssége, hogy ha ő kölcsönöz abból a pénzből, amit betétként magánál tart, akkor azt a pénzt vissza is fizessék, ez adja a biztonságát annak, hogy a mi megtakarításaink, a mi pénzünk, amit nála elhelyezünk, az mindig a rendelkezésünkre tudjon állni. Éppen ezért ez egy kellemetlen dolog, és egy szörnyű szerződés, amikor azt látjuk, hogy ha ez történik, így, úgy van joga, de a bankok azért ragaszkodnak ehhez, mert a közjegyzői okirat alapján végrehajtásnak van helye. És azért azt is lehet látni, hogy kisebb összegeknél, illetve bizonyos kölcsönöknél, tehát hogyha nem lakásvásárlási kölcsönt, hanem mondjuk egy személyi kölcsönt veszek fel a 4-5 millió forintig, vagy egy hitelkártyát használok, most már ott is 2-3 millió forintos hitelkártyákkal lehet találkozni, akkor nem kér ilyen biztosítékot a bank, mert azt mondja, hogy ezek áthidalható problémák, és van egy statisztikája, hogy mikor nem fizetnek ki, és látja azt, hogy ez egy teljesen felesleges költség lenne. Amikor azt mondja, hogy adok 70-80 millió forint kölcsönt, vagy csak 50-et, vagy 30-at, és azt is látja, hogy mi az én jövedelmem, és ennek a megfizetése, az, a visszafizetése az el van tolva 20 évre, és a kamatnak a megfizetése kapcsolódik hozzá, akkor ő azért egy jelentős rizikót vállal. Különös tekintettel arra, hogy biológiai lények vagyunk, és a hitelfelvevők közül megbetegedhet valaki, meghalhat valaki, tehát akarata és a szándéka ellenére is olyan fordulatok következhetnek be az életébe, amikkel nem tudunk előre számolni.
Beszélgessünk most három olyan szóról, amit a legtöbb ember soha életében nem szeretne hallani. Fizetési meghagyásos eljárás. Pontosan mi ez, és mi szerepük van a közjegyzőknek ebben?
A fizetési, tehát a nemzetközi tudományos cikkekben van egy úgynevezett, hogy kísértékű követelések. Ez egyébként már a 19. században is létezett, úgynevezett rövidített sommás eljárásokban érvényesítették ezeket. Small claimnek hívják angolul, és itt meg is határozza a magyar jog, 30 millió forint alatti követelésekről beszélünk. Ezeknél van egy olyan eljárás, ahol azt látjuk, hogy egy évben van olyan 450 ezer ilyen eljárás Magyarországon, és azt látjuk, hogy ennek ugye a jó 70%-a az megoldódik attól, hogy kibocsátják a fizetési meghagyást. Mondok egy példát. Egy termelő és egy zöldséges között van egy megállapodás, lehet, hogy csak szóban. A termelő az, amikor jön az eper, akkor elviszi a zöldségesnek. És a zöldséges meg is mondja neki, hogy hát én ne haragudj, akkor tudok fizetni neked, hogyha eladtam az epret. Mert abból egy részét leveszem magamnak, és a többit meg átutalom neked, mint vételárat. És nem utalját. És nem utalját. És ilyenkor a termelő az egy fizetési meghagyás kibocsátását kéri. Ez egy formanyomtatvány. A magánszemély kéri, azt a bármelyik közjegyzőnél, a közjegyző irodában az iroda segítségével ki tudja tölteni, de hogyha ügyvéd vagy jogi személy kéri, ők kötelezve vannak most már 15 éve arra, hogy online töltsék ki, kártyával tudnak fizetni a rendszerben, és elektronikus aláírással kell ellátni ezt az iratot. Ugye a magánszemélyek közötti elektronikus aláírás az elméletileg néhány hete létezik. Tehát, és még a gyakorlatban való működését nem látjuk. De már az üzleti életben, a bankoknál van olyan szolgáltató, aki évek óta, sőt évtizedek óta ad elektronikus aláírást, vagy mint egy bankkártya. És a közjegyző kibocsátja, egy országos rendszer szignálja valamelyik közjegyzőre ezt az ügyet, tehát lehet, hogy én Sopronban vagyok, és egy kisvárdai közjegyző fog eljárni az ügyemben, nem is lényeges, hogy ismerjem. A közjegyző átnézi, megnézi, hogy a törvényi feltételeknek megfelele ez a kérelem, és hogyha igen, akkor megnyom egy gombot, hogy kibocsátja. Ezt neki a kérelem beérkezésétől számított maximum 72 órán belül ki kell bocsátania, vagy hiánypótlást kell elrendelnie. Amikor kimegy, megkapjuk ezt a fizetési meghagyást, papíralapon, postán, illetve hát, hogyha cég a kötelezett, akkor cégkapun keresztül fogja megkapni, és erre reagálni tud. Tehát képzeljétek el, hogy kapok egy fizetési meghagyást, amiben valaki 29 millió forintot követel rajtam, semmilyen jogalapja nincs az egésznek. Ilyenkor 15 napon belül ellentmondással kell élni. Ha jogi személy vagyok, akkor ezt elektronikusan kell megtennem, hogyha magánszemély vagyok, akármelyik közjegyzőhöz bemegyek, és ott leírom, hogy az ilyen és ilyen ügyszámú ügyben ellentmondással élek, aláírom, papírom. Az a közjegyző intézni fogja, hozzákapcsolja az ügyhöz ezt, és ekkor ez átfordul perbe, és a perben a kérelmezőnek kell bizonyítani azt, hogy fennáll a követelés, és az annyi. Tegyük föl, hogy valaki nem ennyire rossz indulatú és rossz hiszemű, mint ahogy mondtam, hanem tényleg fennáll egy követelés, és mondjuk valaki nem fizette meg a hitelkártya tartozását időben, és de meg akarja fizetni, de nem tudja egybe, 2 millió forint a tartozása. Akkor azt válaszolja, erre van lehetőség az eljárásban, hogy persze fennáll az a tartozás, meg is akarom fizetni, állapodjunk meg részletfizetésben. És akkor a részletfizetéssel meg tudnak állapodni az eljárásban. A legnagyobb butaság az, hogy nem veszem át a fizetési meghagyást, mert az ettől függetlenül a hivatalos iratok kézbesítéséről van egy jogszabály, hogyha megfelelő címre kézbesítik, és ez nagyon lényeges, mert nagyon sokszor rossz címet írnak be a jogosultak, akkor a második kézbesítés megkísérlésétől számított 5. napon kézbesítetnek minősül, tehát jogerőre fog emelkedni, és ennek következtében, tehát hogyha én nem reagálok, akkor a következő kérés a jogosultnak az lesz, hogy indítsanak végrehajtást, és az már úgy fog menni, mint hogyha egy jogerős ítélet lenne velem szemben.
Áttértünk már ezzel gyakorlatilag egy ilyen gyakorlatibb síkra, és pont ez lenne szerintem sokak kérdése, hogy mi a teendőjük akkor, amikor egy közjegyző segítségét szeretnék igénybe venni. Hol találják meg őket, csak az interneten bepötyögöm esetleg a Google-be, vagy valami hasonló ilyen kereső szolgáltatásba, hogy közjegyző Budapest, és megtalálom, vagy van ennek valami egy kicsit hivatalosabb módja?
Hát, ahogy a fodrásznál időpontot kérek, mert ugye nem tud fogadni, úgy a közjegyzőnél is célszerű időpontot kérni. Meg lehet jelenni egyébként is, de az egy picit hosszabb. És ugye azért a közjegyzők örülnek neki, hogyha hozzájuk fordulnak, legalábbis az én irodámban mindenképpen. Van egy honlapunk, ez az mokk.hu vagy közjegyző.hu, és ezen belül van közjegyző kereső, megnézhetem, hogy hol van a hozzám legközelebb lévő közjegyző. Rajta van az e-mail címe mindegyik közjegyzőnek, a telefonszáma, az elérhetősége, fel kell vele venni a kapcsolatot, és akkor időpontot kérni, és hogyha nem tud időpontot adni, akkor a másikhoz elmenni, mert a hagyatéki ügyeken kívül komolyabb illetékességi kötöttség nincs. Vannak ügyek, ahol van, de ezeknek a száma elenyésző.
És ilyen helyzetekben a közjegyző az összes ilyen bürokratikus útvesztőn is átvezet minket, segít, mit tudom én, megfogalmazni olyan dolgokat, amiket egy átlagember jogi végzettség nélkül nem tud megfogalmazni, vagy ezt valahogy máshogy kell megoldani?
Tehát a közjegyző azért az ügyvédnek, a jogi képviselőnek a feladatát nem veheti át, mert más a jogállása és más a feladata. De az eljárásaihoz szükséges űrlapok kitöltéséhez, és ezek nem feltétlenül egyszerűek egyébként egy átlagembernek, ahhoz mindenképpen segítséget nyújt, lehet kérdéseket föltenni, és így tovább. Hogyha én egy meghatalmazást akarok adni ahhoz, hogy az autómat kivigyék Kárpátaljára, vagy Macedóniába, vagy Montenegróba egy nyaraláshoz, mert ugye ott a határon kérik, hogy megérkezünk a határa, és az útlevél után az a következő kérés, hogy autodokumenti, tehát az autó, ez a forgalmi engedély, és hogyha látják, hogy nem az enyém, akkor kérnek egy közjegyző előtt hitelesített iratot is. Ezt a közjegyző nem írhatja meg. Tehát ugye a közjegyző magánokiratot nem írhat, abban tud segíteni, hogy közjegyzői okiratba foglalja a nyilatkozatát a meghatalmazónak. Ezt át kell gondolni, hogy szükségünk van erre a formára, mert ez viszont egy picit drágább, mint hogyha mi otthon az internetről lebugarászunk valamit, és aláírást hitelesítettünk rajta.
Azt hiszem, ezzel megint csak a következő kérdéshez jutottunk el, hogy mi az, amikor érdemes inkább ügyvédhez fordulni, és nem a közjegyzőhöz menni, azon kívül, hogyha jól értem, hogy mondjuk ő írja meg a szerződést, és nem a közjegyző.
Az ügyvéd, tehát itt nagyon jól elhatárolt feladataink vannak a párhuzamosságok ellenére is. Az ügyvédek monopóliuma az, hogy tanácsot adjanak, a közjegyző csak az adott eljáráshoz kapcsolódó felvilágosítást, úgynevezett kioktatást teheti meg. A tanácsadás annyival több, mint a kioktatás, hogy az ügyvéd azt mondja, hogy van ABC variáció, és én a B-t javasolom. A közjegyző csak azt mondhatja, hogy ABC variáció van, beszélhet az elényekről, hátrányokról, de nem javasolhat, mert azzal már elveszíti a pártatlanságát, és hogyha én megkérek egy közjegyzőt egy kétoldalú jogügyletben, hogy járjon el, ő éppen úgy pártatlan velem szemben, mint a másik féllel szemben, akit én cipelek oda, mint a másik oldali felet. Az ügyvéd, tehát azért fizetem meg, hogy pártos legyen, és az én oldalamon legyen pártos, tehát a tanácsadás a monopólium az ügyvédeknek, és a képviselet a monopólium az ügyvédeknek. Ez nem véletlen, hogy ugyan mi is csinálhatunk társasági szerződést, de az ügyvéd kollégák azok, akik 99,9%-ban eljárnak ezekben az ügyekben, mert mi soha nem képviselhetjük a társaságot. Ők azok, akik miután megalapították a társaságot, ha valamilyen peres ügye van, vagy valamilyen jogi tanácsra van szükség, akkor ők azok, akik a hétköznapok folyamán ebben tudnak segíteni.
Ádám, köszönöm, hogy segítettél megválaszolni a mai kérdésünket, és hallgatóinknak pedig a figyelmet köszönjük. Jövő hétfő reggel újra találkozunk, iratkozzatok fel addig is a Kassa Kulcs csatornájára, és kapcsoljátok be az értesítéseket, hogy egyetlen adásról sem maradjatok le. Ha pedig érdekel titeket a HVG többi podcastje, a HVG Podcastok csatornáján mindent megtaláltok. Én Szőlősi Lili vagyok, Sztolcse Viván nevében is búcsúzom tőletek. Viszont hallásra!
Váltsd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.